Íme én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 150. Zsoltárunk első versszakát, mely így kezdődik, dicsérjétek az Urat. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok a világ végezetéig. Amen. A keresztelés sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük helyünket elfoglalva a 329. dicséretünk második versszakát, mely így kezdődik, nem éltem még a földszínén. Kedves család, kedves ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, hogy az szól hozzánk Jeremiás könyvének első fejezetéből, az 5. versből a következőképpen. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, kedves bíborka, nagy szeretettel köszönt most benneteket ez a gyülekezet. Nagyon-nagyon örülünk, mert Nimród után most immár bíborkát is láthatjuk, és örülhetünk annak, hogy mindketten szépek, egészségesek, és mindkettejük előtt reményteli és gazdag jövő áll. Annak is örülünk, hogy valamit megéreztetek, megértettetek abból a titokból és csodából, amiről ez a két felolvasott igeszakasz szól. Ugyanis az Úristen több mint 2500 évvel ezelőtt éppenséggel ezekkel a szavakkal bíztatta a feladatától, az élet kihívásaitól megrettenő Jeremiást. Ezt mondta neki akkor, hogy ne félj, mert én ismerlek. Korábban ismertelek, mint bárki ezen a földön. Mielőtt megszülettél már, tervem volt veled. Mielőtt a világra jöttél már, megszenteltelek. És valóban Istennek terve van velünk. Istennek terve van Bíborkával is. Hamarabb várta őt erre a világra, mint ti a szülei. És jobban szereti őt, mint bárki ezen a világon. És ezen a mai napon itt a sok-sok talán ismeretlen, de veletek együtt örülő ember között éppenséggel az isteni szeretetnek ebben a szimbólumban, ebben a jelben, a keresztségben való kifejeződése történik. Hiszen az a csodálatos örömhír, és itt kapcsolódunk a keresztelési, szereztetési igéhez, hogy nem pusztán valamilyen általános, valamilyen tartalom nélküli szeretet és gondviselés az, amiről beszélünk, hanem valami sokkal-sokkal konkrétabb. Az Atya ugyanis éppen azért küldte el az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy az ilyen gyermekek is meglássák, megértsék és megtapasztalják az ő szeretetét. Ez a szeretet pedig a befogadásban, az elfogadásban jelenik meg. Az egész életünk ugyanis arról szól, hogy próbálunk megfelelni mindenféle elvárásoknak. Lehet ez akár külső vagy belső elvárás. Méregetnek minket egymáshoz vagy saját magunk korábbi teljesítményéhez, és sajnos a gyermekek is hamar megtapasztalják mindezt. Találkoznak vele az iskolában vagy baráti társaságban, de a mai nap örömhíre, a keresztség üzenete éppenséggel az, hogy Istennel, Istennél vége ennek. Vége ennek a méregetésnek, vége az elvárásoknak. Isten igent mondott ránk. Istennek elegendőek vagyunk, Isten elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. Nem méregeti a jóságunkat, az okosságunkat, az erényeinket. Nem osztályoz bennünket, ahogyan Bíborkát is fogják majd az iskolában. Ennek a legcsodásabb szimbóluma éppen az, hogy az ilyen gyermekek számára is kinyújtja a kezét. Isten ugyanis hamarabb mondta ki ránk az igent, mint ahogy mi egyáltalán ki tudtuk volna mondani ezt a szót. Már az anyamében, sőt, Krisztusban már sokkal korábban. Erről szól az egész kereszténység. Arról, hogy Isten be akarja fogadni az emberiséget. Ezért küldte el a fiát, hogy halálával lehetővé tegye mindezt. Ennek a befogadásnak, ennek az elfogadásnak a jele az, hogy most itt a gyülekezet, a keresztény közösség előtt az Isten szövetségébe történő befogadás jeleként részesül Bíborka a keresztség sákramentumában. És ennek a csodás isteni befogadásnak, elfogadásnak valami halvány, de mégis arra utaló és őszinte képe az, hogy most itt egészen konkrétan a budafoki református gyülekezet is befogadja Bíborkát és az ő egész családját. Ezzel a szeretettel várjuk őt vissza később is, akár hittanórára, konfirmációra később, amikor felnövekedik. És ezzel a befogadó szeretettel várja a gyülekezet az egész családot. Hiszen mi itt mindannyian részesültünk és részesülünk Isten csodálatos elfogadásából, abból, hogy többé nem kell félnünk az ő ítéletétől, hanem boldog tudattal fogadhatjuk el az ő ingyen szeretetét, ingyen kegyelmét. És ez a hit köt össze minket ebben a gyülekezetben, és ez az a hit, ami immár veletek is összeköt bennünket. Amen. Most pedig fennállva a gyülekezettel együtt, mondjuk el a keresztény anyaszentegyház közös hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, halt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. kedves szülők, keresztszülő, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki most szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először is, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Most pedig imádkozzunk közösen. Drága mennyei atyánk, a Jézus Krisztus által, köszönjük ennek a gyermeknek az életét. Köszönjük őt, és köszönjük azt, hogy megőrizted mind őt, mint az édesanyját a szülés nehéz óráiban. Azért könyörgünk itt most közösen a gyülekezettel együtt, hogy fogadd kegyelmedbe a keresztség által ezt a gyermeket is. Áld meg őt a te örökkévaló áldásoddal. Kérünk téged, hogy ébresz benne élő hitet. Kérünk, hogy majd ragaszkodjék hozzád, hogy éreztesd vele a te szeretetedet, és kérünk, hogy hadd lehessen az ő családja, az ő embertársai, és hadd lehessen majd ennek a gyülekezetnek is hűséges tagja. És így könyörgünk azért, hogy áld meg mindazokat, akikre majd az ő nevelését bízod, elsősorban a szüleit, keresztszüleit, családját. Maradj ezzel a kisgyermekkel élete minden napján, hogy tied legyen az ő élete, most és örökké. Amen. Bíborka, keresztellek én téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe. Amen. Te pedig, kisgyermek, növekedj a kegyelembe és a Jézus Krisztus ismeretében. Amen. Most pedig a gyülekezet köszöntő éneke következik elek. Forduljatok a gyülekezet felé. Énekeljük közösen a 134. dicséretünk harmadik versszakát. Foglalja el helyét a gyülekezet, és énekeljük most a 371. dicséretünk első 7 versszakát. Első versszaka így kezdődik: Jézus Krisztus, egy mesterünk. A mi segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Most pedig hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint az szól hozzánk Márk evangéliuma 3. fejezetéből, a 20-tól a 30. versig terjedő szakaszból.
Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották a rokonai, oda mentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, megzavarodott. A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Beelzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az az ország. És ha egy háznép meghasonlik önmagával, az a háznép sem maradhat fenn. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van. Viszont az erős ember házába se törhet be senki, és nem rabolhatja ki, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert, és akkor kirabolhatja a házát. Bizony mondom nektek, hogy az emberek minden bűne meg fog bocsátatni, még a káromlások is, bármennyi káromlást is szóljanak. De aki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Mert azt mondták róla, hogy tisztátalan lélek van benne.
Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az újabb vasárnap délelőttöt. Köszönjük neked azt, hogy Isten tiszteletre gyűlhetünk össze. Köszönjük azt, hogy láthatjuk azt a szemünkkel, kézzel foghatóan, hogy hogyan gyarapodik a te elhívottaid serege. Köszönjük neked a keresztséget, és köszönjük neked a te igédet, amelyet most hallhattunk. Könyörgünk azért, hogy engedd, hogy megérthessük, hogy mit akarsz üzenni nekünk. Te tudod jól, hogy milyen gyakran süket a mi fülünk, és kemény a mi szívünk. Így kérünk, hogy tégy csodát ezen a délelőttön, hogy hallhassuk és szívünkbe tudjuk fogadni a te üzenetedet. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket a te szent lelked közösségével. Küldd el a te szent lelkedet, Uram, hogy megérthessük a te akaratodat. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét, és most a gyermekek jöjjenek ki a gyermektanításra. Na, fogjátok meg egymás kezét, és akkor köszönjük szépen hangosan. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyszerű, köszönöm. Első kérdésem az lenne, hogy ki az, aki szereti a kutyákat közületek? Tegye fel a kezét. Na. Egészen sokan vagytok, valahogy erre számítottam. Na, hát én elárulom, én nem szeretem a kutyákat, ugyanis 3 éves koromban megüldözött egy véres fenevad, egy csattogó fogaival majdnem széttépett. Azóta nem bírom a kutyák közelségét. Akkor ez még nagyon menő történetnek számított az oviban, hogy majdnem megevett egy kutya. Azóta visszagondolva, hogy 3 éves koromban a mellkasomig érő kutya, az valószínűleg egy palotapincsi volt, de most már annyira nem ütős a történet. Habár nem szeretem a kutyákat, mégis az a tapasztalatom, hogy a kutyáktól nagyon sok érdekes dolgot lehet tanulni. Gondolom, ti is láttatok már ilyen dolgokat, amiket megfigyeltetek a kutyátokon, ami esetleg még az embereknek is izgalmas tanulság lehet. Nos, néhány nappal ezelőtt sétáltattunk egy kutyát, nem az én kutyám, mivel nem szeretem a kutyákat, de ott voltam. Egy zsömle, azaz becenevén Zsömi nevű kutyát sétáltattunk. Nagyon izgalmas volt, hogy amíg a saját területén járt, amit hát tudjuk, hogy jelöl meg egy kutya, addig nagyon magabiztos volt.
Ahogy kilépett erről a területről, rögtön összehúzódott, és ahogy a kutyák elkezdtek ugatni a kerítések mögül, látszotta, hogy megijed Zsömi. És ahogy visszafordultunk innen a félelemekkel teli területről, és elkezdtünk az ő saját teritoriuma területén sétálni, akkor mint valami király a vörös szőnyegen úgy vonult, felemelt fejjel, nem foglalkozva azzal, hogy körülötte minden kutya őt akarja vacsorára elfogyasztani, hanem büszkén, boldogan. És vagy az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy mi keresztények is így vagyunk, hogy hiába csattognak körülöttünk a kutyák, különböző veszélyek, nehézségek életünk során, de Isten valahogy távol tartja őket tőlünk, mint egy kerítéssel, ahogy ettől a kutyától is megóvta, ahogy ezt a kutyát is megóvta a többi kutyától, Isten minket is megóv életünk során, és olyan büszkén és boldogan sétálhatunk mi is felemelt fővel, mint Isten gyermekei, akire Isten úgy vigyáz, mint ahogy erre a kiskutyára. Mert hogyha erre a kutyára így vigyáz, akkor mennyivel inkább vigyáz ránk és rátok is. Most pedig akkor köszönjünk el közösen megint. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Most pedig menjetek a gyerek tanításra, és áldott foglalkozást kívánunk nektek.
A gyülekezet pedig fennállva, az ige hirdetésre készülve énekeljük a 176. dicséretünket, mely így kezdődik: Szent, Szent, Szent. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Istennek azt az ígéjét, amelynek alapján az ő lelke segítségű hívásával szólni kívánok közöttetek. Ez az ige pedig megírva található az előbb hallott hosszabb ige szakaszban, és az egész ige szakasz kontextusára figyelve hallgassuk meg most a Márk evangélium a 3. fejezetének 20., 21. és 22. verseit még egyszer. Azután hazament, tudnélik Jézus, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt. Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták, megzavarodott. A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Amen. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, talán nem én vagyok az egyetlen most ebben a templomban, aki úgy gondolja, hogy ez az imént hallott ige szakasz nem tartozik a könnyen érthető, a könnyen emészthető bibliai igék közé. De éppen ezért nagyszerű lehetőség az, hogy most itt közösen vághatunk neki annak, hogy ezen az Isten tiszteleten megértsük, hogy az evangélista mit is akar üzenni nekünk. Ehhez azonban egy kicsit messzebbről kell indítanunk. Sok régi teológus és filozófus úgy foglalta össze az emberi élet legnagyobb feladatát, hogy az a legfontosabb számunkra, hogy az ember megismerje önmagát egyrészről, másrészről pedig, hogy megismerje Istent. Hogy tudjuk, kik vagyunk mi emberek, hogy hol a helyünk ebben a világban, hogy mi az életünk célja és értelme, másrészt pedig, hogy tudjuk, kicsoda Isten, hogy miért teremtett ő minket, és hogy mi a célja neki velünk. És a legérdekesebb az, hogyha tényleg végig gondoljuk ezt a kettőt, akkor beláthatjuk, hogy a két kérdésre adott válasz nagyon is összefügg egymással. Hisz, hogy kik vagyunk valójában, onnan ismerhetjük meg a legjobban, hogy kicsoda Isten, aki teremtett minket. És abból, hogy milyennek teremtette Isten az ő teremtményeit, akiket a maga képmására teremtett, következtethetünk arra, hogy kicsoda Isten. Így tehát nem is meglepő, hogy Márk evangéliumának is az a központi kérdése, hogy kicsoda az ember, mi az ő helye, illetve kicsoda Isten. Egészen pontosan, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ezért találunk ebben az evangéliumban nagyon sok olyan történetet, amely arról szól, hogy különböző emberek, különböző helyzetekben elmondják, hogy hogyan látják saját magukat, és hogyan látják Jézust. És mintha Jézust is különösen érdekelné ez az egész kérdés. Többször kérdezi meg tanítványaitól, a körülötte lévőktől, hogy kinek tartják őt. És erre a legváltozatosabb válaszok érkeznek. Hisz tudjuk, hogy Jézust nevezték Illés prófétának, vagy a feltámadott keresztelő Jánosnak. Péter, és ez a Márk evangéliuma egyik csúcspontja, pedig a felkentnek, Krisztusnak nevezte. És tudjuk jól, hogy a keresztfa alatt az a pogány római százados vallja meg, hogy bizony ez az ember valóban Isten fia volt. Azért lényeges ez a kérdés, mert mindaz, amit hiszünk keresztényként, nem egy elméleten, nem egy bizonyítandó matematikai tételen nyugszik, hanem az egész központja, középpontja egy személy. Jézus Krisztus és a mi benne való bizalmunk. Hiszen Jézus az, aki megmutatta nekünk, hogy milyen is az Atya. Ő mondta el, ő mutatta meg, ő ábrázolta ki nekünk számtalan alkalommal és számtalan módon az Atya kegyelmét. Az egész kereszténység azon múlik, azon nyugszik, hogy az a személy, aki mindezt elmondta, megmutatta, kicsoda valójában. Hogy mennyire megbízható. Hiszen a kereszténység a benne való bizalom, a keresztény élet pedig éppenséggel ennek a Krisztusnak a követése. Ezért nagyon lényeges, hogy kinek tartjuk őt. Egyszerű embernek, vagy bölcs tanítónak, vagy szélhámosnak, vagy pedig Isten fiának, aki éppen ezért a leghitelesebben tudott nekünk beszélni az Atyáról. Az imént hallott történet is arról szól, hogy bizonyos emberek, két jól körülhatárolható csoport, kinek tartotta Jézust. Először azt látjuk, hogy Jézust a saját családja, tehát azok, akik látták őt felnőni, zavarodottnak tartották. Majd pedig megjelennek ezek a bizonyos Jeruzsálemből érkező írástudók, akik azt állították, hogy egyenesen az ördög van benne, hogy az ördögök fejedelme lakozik benne, és az ő segítségével űzik ki az ördögöket. Az összes, az új szövetségben található Jézussal kapcsolatosan szereplő állítás közül ez a kettő a legdurvább, a legszélsőségesebb negatív irányba. Mielőtt rátérnénk arra, hogy miért is hangzottak el ezek az állítások, csak egy apró megjegyzés. Csak gondoljunk bele abba, hogy mennyire őszintén és mennyire hitelesen írja le Márk ezeket. Számomra mindig a Biblia hitelessége melletti egyik legnyomósabb érv az, hogy a bibliai könyvek szerzői milyen szinte naív őszintességgel számolnak be olyan dolgokról is, amik első pillantásra talán kicsit kínosnak tűnnek. Hiszen ha megnézzük, az Új Szövetség két nagy hőse, Péter, az egyik megtagadta Jézust, Pál üldözte az egyházat, és a Szentírás őszintén foglalkozik ezzel. És ugyanígy azt látjuk, hogy itt is őszintén leírja, hogy nem mindenki hitt elsőre Jézusban. Számomra mindig ez nagy bizonyíték arra, hogy aki ilyen őszintességgel leírja a talán még kínosnak hangzó részleteket is, akkor az valószínűleg egészen megbízható író. De hát kicsoda Krisztus végeredményben? Ezt talán onnan tudhatjuk meg a legjobban, ha megvizsgáljuk, hogy mit kívánt elérni, mit kívánt elvégezni Krisztus ezen a világon. Azt olvassuk Márknál, hogy Jézus az első pillanattól kezdve azt hirdette, hogy az ő eljövetelével valami nagyon-nagyon radikálisan megváltozott ebben a világban. Arról beszélt, hogy az Isten országa, tehát az Isten közvetlen hatalma jelent meg vele ebben a világban. Ennek a hatalomnak pedig nem állhat ellen senki sem. Ennek a jegyében erre utalva, mint egy kézzel foghatóan jelezve Isten hatalmának a megjelenését, sorozatosan gyógyította meg a betegeket, tanította Isten szándékairól az embereket, űzte ki a mindenféle gonosz lelkeket az emberekből. Tehát, hogy egy kicsit modernebben fogalmazzuk meg mindezt, Jézus egyszerre mutatta meg Isten hatalmát azzal, hogy az ember biológiai, fizikai szükségleteire adott gyógyítást. Azoknak, akiknek arra volt szüksége, intellektuális síkon, bizonyítékokkal próbálta meggyőzni őket. És végül harcolt és jeleket mutatott azoknak, akik spirituális betegségekben szenvedtek, akiknek ezen a téren lehetett jeleket, bizonyítékokat mutatni. Jeleket, amelyek mind-mind arra utalnak, hogy a sok-sok bajtól nyomorgó embernek Isten kegyelméből ígéri a szabadulást, a gyógyulást, Jézus Krisztus. Isten kegyelmét mutatta meg tehát, mint Isten fia, és mégis vannak, akik nem hiszik, nem fogadják el ezt. Azok, akik között felnőtt, akik látták az ő emberi oldalát, hiszen ugyanannyira volt ember, mint amennyire Isten, nem hisznek neki, zavarodottnak tartják. Nincs is könnyű dolguk, ezt meg kell hagyni, ám mégis ez, a történetnek ez a fele, jól tudjuk, hogy úgy ér véget, hogy Jézus feltámadása után az ő családjának tagjai is elfogadják őt, mint megváltót, sőt az ő testvére később mártírhalált is hal. De nem is ők mennek a legmesszebb, hanem ezek az írástudók, akik egyenesen azt állítják, hogy Jézus maga a sátán, hogy mindaz, amit ő képvisel, amit az előbb röviden így összefoglaltam, az a lehető legrosszabb, amit csak el lehet képzelni, hogy ő maga az ördögök fejedelme. Mert mi is történik itt? Ezek az írástudók nem kételkednek a jelekben. Látják és elhiszik, hogy azok a jelek, amelyekről fentebb beszéltem, minden síkon, valóságosak és igazak. Nem azt vonják kétségbe, hogy Jézus ördögöket tud kiűzni, vagy betegeket gyógyítani. Ezt ők látják és elhiszik. Látják, hogy életek változnak meg, hogy betegek gyógyulnak meg, hogy bűnösök nyernek bocsánatot Jézus körül. És mindenre azt mondják, hogy ez a sátán műve. Azt állítják, hogy mindez rossz célból, a gonoszt szolgálandó történik meg. És Jézus hiába érvel, hogy lehetetlen az, hogy a gonosz űzze ki, hanem sokkal inkább az történik itt, hogy a világot és benne az embert is, mint egy a markában tartó gonoszt, egy sokkal erősebb és nagyobb, és jobb és tisztább hatalom győzi le. Ezek az érvek mind hiába valók. És az érvelés után hangzik el az a nagyon súlyos, szinte megdöbbentően kemény mondat, az ember minden bűne, még a káromlások is megbocsáttatnak, de a Szentlélek elleni káromlás sosem. Hogyan lehet ez? Hát nem éppen az az evangélium, hogy Isten Krisztus érdeméért, az emberiségért, vállalt haláláért nekünk minden bűnünket megbocsátja? Vagy mégsem minden bűnt? Miért pont ezt nem? Az új szövetség sok képpel ábrázolja az ember és Isten viszonyát. Mint láttuk, az embert úgy ábrázolja az új szövetség, mint szükséget szenvedő lény, amelynek intellektuális szempontból, tehát ismereti szempontból, fizikai szempontból és spirituális szempontból is szükséget szenved. Isten pedig röviden úgy ábrázolja, mint aki változtatni akar ezen a képen. És erre az egész folyamatra, ahogy Isten változtat ezen a helyzeten, az egyik legtalálóbb kép, amit a Szentírás használ, az a háború és a békéltetés képe. A Szentírás szerint ugyanis az ember egyoldalúan hadat üzent Istennek, hanem ebbe a háborúba szinte belerokkant. Teljesen függetleníteni akarta magát Istentől, és láthatjuk, hogy hova jutottunk. Az ember már nem csupán a másik embernek farkasa, hanem mi, 21. századi emberek megtapasztalhatjuk azt is, hogy szinte az egész teremtett világ nyögi az ember igájának a súlyát. Azonban az új szövetség legfontosabb, legnagyobb örömhíre éppenséggel az, hogy Isten békét akar kötni az emberiséggel. Elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy megbékéltesse a hadban álló emberiséget önmagával. Jézus pedig elkezdte átvenni a hatalmat az ellenséges területen. Ahogy János evangélista írja, fény jött a sötétségbe, hisz ilyen nagy az ellentét az emberiség és Isten között. De a sötétség nem akarta befogadni a fényt. Ennek nyomait látjuk a Szentírás lapjain, de mindennapi életünkben is tapasztaljuk. nem akarta megérteni, nem akarta elfogadni, nem akarta neki alávetni magát. Mindennek pedig az lett a vége, hogy Jézus Krisztust, Isten teljhatalmú békekövetét a megbékélni nem akaró emberek megölték. Azonban mindezt Isten nemhogy nem bosszulta meg, hanem a békére vonatkozó ajánlatát a továbbiakban is fenntartotta. Sőt, egészen elképesztő módon az egy oldalon elindított háborúért Isten nem kíván bosszút állni, nem akar büntetni. Az ő fiának halálát elfogadja elégtételként, mindazért a kárért, bűnért, pusztításért, amit az ember Isten ellenségeként tett. Szinte hihetetlen mindez, ugye? Emberileg felfoghatatlan ez az egész, felfoghatatlan ez a kegyelem. Ilyen nem is volt még az emberiség történetében, hogy egy megtámadott fél úgy kínál békét, hogy nem követel semmiféle hadisarcot, nem akar bosszút állni, csupán békét akar, és az emberekkel való jó viszonyának helyreállítását. Ez volt mindaz, amit képviselt Jézus. Ez volt az, amit a családja elsőre nem értett meg. És ez volt az, amire azt mondták ezek az írástudók, hogy a sátán műve. Tehát Jézus szerintük pontosan az, aki ellen jött küzdeni. Ezeknek az embereknek a Krisztus a sátán. És ha megfordítjuk, akkor nekik a sátán a Krisztus. Felcserélődnek a szerepek. A feketéből fehér lesz, és a fehérből fekete. A világosság és a sötétség már nem ugyanazt jelenti, mint korábban. A jó és a rossz többet nincs, hiszen elvesztik a szavak az értelmüket. Ha a rossz a jó és a jó a rossz. Minden felcserélődik, és az ember teljesen elbizonytalanodik. Akkor most hol vannak a biztos pontok? Az egészben az a legborzasztóbb, hogy ezt a nézetet éppenséggel azok képviselik, akiknek vezetni, tanítani kellene a népet. Minden összezavarodik, minden összemosódik. A fekete a fehér, és a fehér a fekete. De nem ismerős ez egy kicsit nekünk is? Úgy érzem, hogy ugyanebben a helyzetben vagyunk mi is. Hogy ez az egész bűn, ez nagyon is jellemző a mikorunkra is. Hiszen nem ilyen a mi mai világunk is. Elképesztő a hasonlóság. Ma már minden relatív. Ma már a legnagyobb aljasságról is lehet azt mondani, hogy a legnagyobb jó cselekedet. És a legnagyobb gonoszságról is ki lehet jelenteni, hogy az maga a tökéletes igazság. És fordítva is. Semmi szilárd pont nincs, amihez képest igazodni lehetne. Csak egy példát mondanék. Egészen elképesztő, hogy az utolsó 50-100-120 évben eljutottunk oda, hogy az Isten egyik legnagyszerűbb ajándéka, az élet, sokak szemében átokká vált. Többet nem áldás a gyermek, hanem súlyos teher. Nem megérdemelt és békésen eltölthető aranykor az öregség, hanem kerülendő, félelmetesen közeledő leépülés. De ugyanígy a házassági hűség már nem erény, hanem megszorítás, kötöttség. És még sorolhatnánk mindezt. Ha a fehérből fekete lesz, ha az Istent felcseréljük a sátánnal, akkor ez lesz a következmény. Ezek az írástudók ugyanis nem ismerik Istent. És mindez abból fakad, arra hat vissza, körkörösen, hogy nem ismerik saját magukat. Önteltek, gőgösek, nekik nincs szükségük saját magukon kívül senkire. Pontosan azt a hármas szükséget nem érzik, amelyről korábban volt szó. Ők egészségesek fizikailag, ők a nép intellektuális vezetői, lelkileg pedig teljesen vakok. Ám Jézus mégsem azt mondja, hogy Isten nem hajlandó nekik megbocsátani, hanem azt, hogy nem lesz bocsánat rá. Miért nem lesz? Azért, mert nekik nem kell. Ők nem akarnak bocsánatot, nekik nincs rá szükségük. Jól megvannak nélküle. Elképesztő és végtelenül elszomorító, hogy vannak ilyenek. Isten kegyelme ugyanis valóban végtelen. Ha belegondolunk egy pillanatra, Jézus még a kereszten is azért imádkozott, hogy azok, akik oda juttatták őt, azoknak bocsásson meg az Atya. Még erre is van bocsánat. De aki nem kér belőle, aki tudja, látja, hogy Istennel van dolga, de nem akar megbékülni vele, azzal nem lehet mit kezdeni. Aki nem akar békét kötni, azzal nem tud még Jézus semmit kezdeni. Olyanok ők, mint az a japán katona, akiről néhány napja olvastam. Ez a katona a II. Világháborúban harcolt, de 1945-ben elfelejtette letenni a fegyvert. nem akart megbékülni. Számára a béke nem volt opció. És 1974-ig egy kis eldugott csendes óceáni szigeten folytatta a maga kis privát háborúját. Amikor már majdnem 30 éve vége volt a háborúnak, és csak akkor volt képes és hajlandó letenni a fegyvert, amikor a korábbi parancsnoka üzente neki, hogy most már ideje lenne befejezni a háborút. És ilyenek ezek az írástudók is. Isten békét hirdetett, elküldte a fiát, teljes kegyelmet kínál, de ők nem kérnek belőle. Ők folytatni akarják a háborút. Kedves gyülekezet, látjuk tehát, hogy milyen fontos ez a két dolog az életünkben. Hogy tudjuk, hogy kik vagyunk mi, emberek, olyan teremtménye Istennek, akik háborúban álltak, háborúban állunk vele. Isten pedig békét akar kötni velünk, és éppen ezért küldte Jézus Krisztust, aki az ember és az Isten közötti békét hirdette, és ezért is halt meg. Ez a két ilyen egyszerűen megfogalmazott igazság, ami keresztény hitünk lényeges pontja. Ebből azonban még egy nagyon-nagyon fontos dolog következik ránk keresztényekre nézve, amit így utoljára, de nem utolsó sorban kell megemlíteni. A mennyei atya ugyanis a maga békéltetésében, abban, hogy az egész vele háborúban álló, az ő szándékait, uralmát ellenző világgal békét kössön, minket is, keresztényeket is fel akar használni. Ha valaha is bizonytalanok voltunk abban, hogy van-e értelme, célja az életünknek, hát itt van. Ez lehet az értelme és célja, ez lehet a mi feladatunk. Ahogy Pál is írja a korintusiakhoz írott második levelében, Isten az, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Isten tehát, mint egy fehér zászlóval küld minket ebbe a világba. Segíteni az emberiségnek békét kötni Istennel. És hát ki tudna ebben legjobban segíteni, mint mi, akik tudjuk jól, hogy milyen Istennel háborúban lenni, és tudjuk jól, hogy milyen megbékülni vele. Gondoljunk most bele ebbe, gondoljatok bele ebbe, kedves testvéreim, és használjátok fel az életben ti is saját tapasztalataitokat, egyéniségeteket, mert Isten éppenséggel ezeket szeretné a saját munkájában, ebben a béke misszióban felhasználni. És adja Isten, hogy ez a gyülekezet is, mint egy színtere lehessen annak, hogy láthassuk hétről hétre, napról napra Isten és az emberek békekötését, és az emberek egymással való békekötését is. Úgy legyen. Amen. Most pedig helyünkön maradva válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, és énekeljük a 463. dicséretünk első versszakát, mely így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj! Válaszoljunk most Istenünk megszólító szavára imádságban. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy még mindig szólítgatsz bennünket, még mindig arra hívsz fel bennünket, hogy kössünk békét veled. Szinte fel sem tudjuk fogni mindazt a szeretetből és kegyelemből fakadó áldozatot, amelyet te meghoztál, egyen-egyenként értünk is. Hogy te nem mondasz le rólunk, hogy te megígérted már Noénak is, hogy többet nem pusztítod el ezt a világot, amelyik ellened fordult. Urunk, csak azt tudjuk mondani neked végtelen hálával, hogy köszönjük. Köszönjük, hogy te békét akarsz kötni velünk. Köszönjük, hogy te meg akarod változtatni a mi életünket, és köszönjük azt, hogy ma is szóltál hozzánk. Így kérünk téged, Urunk, hogy legyen nyitott a mi szívünk, hogy el tudjuk fogadni ezt a békét, és könyörgünk azért, hogy részt tudjunk venni, ez a gyülekezet is részt tudjon venni ebben a hatalmas békéltető misszióban. Hadd tudjunk mi itt Budafokon a te béke követeid lenni. Urunk, kérünk ezért, hogy adj nekünk erőt, kitartást, hűséget és végtelen alázatot, hogy tudjunk az ellenséges közegbe is fehér zászlóval menni. Add, Urunk, hogy ez legyen a gyengéknek, a még kételkedőknek, a még bátortalanoknak a bíztatás, hogy Krisztus előttünk járt, és mindezt sokkal mélyebben, sokkal több szenvedéssel megtette előttünk. Add, Urunk, hogy tudjunk Krisztus követésében fejlődni, hadd tudjunk mögötte járni szorosan. Így könyörgünk ezért a gyülekezetért, Urunk, hogy vedd körül a te szent lelkeddel, légy ott a rászorulókkal, légy ott most a gyászolókkal, akik nehéz pillanatokat, nehéz napokat élnek át, azokkal különösen, akik az elmúlt héten, elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. Légy ott az idősekkel, az egyedül lévőkkel, és könyörgünk a fiataljainkért, a legkisebbekért, és fel a fiatalokért, akik olyan nagy veszélynek vannak kitéve, akik olyan gyakran látják és érzik saját életükön, hogy mit jelent az, amikor ez a világ nem akarja elfogadni a te béke jobbodat, hogy mit jelent az, amikor felcserélődnek a fogódzók, a biztos pontok, és az igazságból hamisság lesz. Add, Urunk, hogy tudjunk a fiataloknak is biztos pontokat nyújtani, hadd tudjuk őket úgy vezetni, hogy az életüket fel tudják építeni a te igazságaidra. Így könyörgünk, Urunk, hogy légy velünk, mert mindez a te szent lelked nélkül nem lehetséges. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságainkat. Amen. Most pedig mondjuk el közösen fennhangon a mi Urunk Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig foglalja el helyét a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy-nagy szeretettel köszöntök innen is mindenkit, aki ezen a mai Isten tiszteleten megjelent. Elsőként szeretném hirdetni a gyülekezet állandó alkalmait. Jövő héten is vasárnap 10 órától Isten tisztelet lesz, illetve 17 órától ifit tartunk. Kedden 9:30-kor kezdődik a babamama kör, este 6 órától a biblia óra, és este 7 órától pedig presbiteri gyűlés lesz. Szerdán 10 órától biblia órára kerül sor, csütörtökön pedig reggel 8 órától van biblia óra, így a nyári szünetben. És jövő héten pedig az ifi ma 5 órától lesz, és jövő héten vasárnap pedig 4 órától lesz. Nagy ifi! Köszönjük szépen Kurucné Domaházi Margit testvérünknek, aki ma az ige olvasásával szolgált közöttünk, illetve nagy-nagy örömmel hirdetem, hogy a mai napon megkereszteltük gyülekezetünkben Andrási Bíborka Pannát, Lukács Orsolya és Andrási Dániel gyermekét. Isten áldását kérjük az egész családra, a kisgyermekre, és nagy-nagy szeretettel várjuk őket a gyülekezet minden alkalmán.
Folytatnám a hirdetések felolvasását. Először is köszöntjük gyülekezetünkben Szász Lajost, aki ma hirdette nekünk az igét. Szeptember 1-től ő lesz a 6 évesünk, aki a gyülekezetünkben fog szolgálni, úgyhogy mostantól kezdve többször fogjuk őt látni itt a gyülekezetben. Augusztus 3-a és 7-e között, tehát a héten zajlott le a Révfülöpi családi tábor, ez az év egyik legfontosabb közösségi missziói eseménye, és nagyon szépen köszönjük a szervezőknek és az előadóknak a részvételt és az odaszállást, és reméljük, hogy mindenki feltöltődve és plusz energiákkal térhetett haza ebből a táborból. Ahogy már a Lajos említette, kedden presbiteri gyűlés lesz, úgyhogy kérjük a presbiter testvéreket, hogy írják alá a pénztárosi asztalnál a meghívókat. Augusztus 25-26-27-én ismét megrendezésre kerül a leendő elsősöknek tartandó bográcsparti itt a gyülekezetben. Ide várunk még segítőket a délutáni órákban, ilyen délután 3:30 és 6 óra között. Elsősorban a szerdai és a csütörtöki napok azok, amik még egy kicsit hiányosak, és Csűrös András lelkésznél, illetve nálam lehet még jelentkezni erre a szolgálatra. Azt is tartsuk észben, hogy szeptember 5-én-6-án lesz a szőlőskert gyereksátor, úgyhogy ezt a programot is lehet már tervezni előre. Kárpátaljai testvéreinknek folyamatosan zajlik a gyűjtés, és ugyanúgy, ahogy eddig a Szalontai Zsuzsánál és a pénztárosi asztalnál lehet ezeket az adományokat felajánlani, illetve befizetni. Albérleti lehetőséget keresünk még hitoktató nőtestvérünk számára. Németh Géza gondnok úrnál lehet jelentkezni, hogyha valaki tud ilyet. És akkor még ajánlom figyelembe az iratterjesztést, ahol a nyárra is találunk nagyon jó olvasnivalókat. És a szőlőskertre készülve szintén a gyülekezeti pólók vételére buzdítunk, a Szalontai Károly presbiter testvérünknél lehet megtenni. És még egy hirdetés, a pénztárosi asztalon rengeteg reformátusok lapja van, a friss példányok is és régebbiek is, és aki kíváncsi arra, hogy mi történik itt a református világban, ajánlom a figyelmébe mindenkinek, hogy vegyen bátran ezekből a lapokból. Köszönjük szépen!
Most pedig énekeljük záró énekünket, a 463. dicséretünk 2., 3. és 4. versszakát. Fogadjátok Isten áldását, a kegyelemnek gazdag Istene pedig meg fogja áldani mindazokat, akik el nem múló szeretettel szeretik az ő fiát, Jézus Krisztust. Amen.